A vonal túlsó végén pedig dr. Menczel Kiss Gellért, a Leitner partnere, vezető, tanácsadója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat.
Dolgozó emberként nagyon sokat beszélünk munkahelyi, munkaügyi dolgokról is. Most is egy ilyen beszélgetés következik, mert hogy a pénz nem minden, bármilyen furcsa is ez. Lassan leperegnek azok az idők, amikor a munkavállaló csak egy kérdést tesz fel, amielőtt belép valahova, hogy jó, de mennyit fizettek ezért. Ez a kérdés nem tűnt el teljesen, csak felzárkozott hozzá egy csomó más kérdés is. Egyre nagyobb szerepe van a HR-nek, tehát a cég működésében. Úgyhogy vegyük ezt végig, hogy akkor mi az egyik olyan kérdés, ami a fizetésen kívül érdekelheti a dolgozókat. Végső soron bérezési csomagokról van szó, amiben meg nagyon sok minden belekerülhet. Mi például?
Így van. Ugye mi is azt látjuk, hogy egyrészt hát most már talán a hátunk mögött hagytunk egy felturbózott inflációs környezetet, azonban a HR igenis előtérbe kerül a cégek életében, hiszen nagyon sokszor önmagában egy bruttó bérrel nem lehet operálni, és egyrészt a munkavállalók keresik azt, hogy mi az, ami a bér mellé kerül, mi az, amit kaphatnak mellé, illetve a másik oldalon azért azt is látjuk, hogy mozgolódik a munkaerőpiac, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók megtartása a középpontba kerül, és a nap végén valahol mégiscsak azt fog számítani, hogy mi kerül a pénztárcába, de természetesen az ösztönző rendszerek is nagyon fontosan hatnak az ilyen munkaerőpiaci mozgásokra. Úgyhogy azt tudom mondani,
hát
hogy adótanácsadóként...
Igen, mert bocsáss meg, szabad ne feledd, csak azt akarom így közbeszúrni, hogy nem is mindig lehet a béremelést meglépni, mert akkor meg oda a versenyképesség, meg elveszítjük a vevőinket, és akkor tulajdonképpen egy jó nagy öngolt lő a munkáltató akkor, amikor túlvállalja magát mondjuk azért, hogy megtartsa a dolgozóit, holott erre vannak más eszközök is.
Természetesen, ugye plusz még a hozzá kapcsolódó inflációs környezetben azért nagyon nehéz lépést tartani, hogyha a bruttó bért akarják emelgetni, de hát azért hál' Istennek vannak erre más lehetőségek is, úgyhogy adótanácsadóként mi is azon kapjuk magunkat, hogy gyakran a HR-esek, a megrendelőink és az ügyfeleink, akikkel össze kell dugnunk a fejünket. Itt értelemszerűen különbséget kell tenni a között, hogy milyen célból próbálunk javadalmazási csomagokat alkotni, illetve kinek csináljuk ezt, hiszen azért a bér mellett vannak a klasszikus béren kívüli juttatások is, bár ugye ezeknek nagyon leszűkült a köre, úgyhogy azért ne feledkezzünk el a jó öreg szép kártyáról sem, ami elérhető. Ugyanakkor vannak bizonyos pozíciók, ahol ez már hát egyrészt alapnak számít, másik oldalról meg talán... Engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy nem feltétlenül is lesz motiváló, hiszen egy magasabb pozícióban dolgozónál azért, hogyha az éves 450 ezer forintos kedvező adózású keretről beszélünk, az nem biztos, hogy a jó
hát
megoldás, hogyha csak
hogyha
ezzel operálnak.
Ha milliókat kereső top menedzsernehez még hozzávágunk egy szép kártyát, hogy ugyan maradj már itt nálunk.
Nem biztos, hogy kellő megtartó erővel fog bírni, de azért ne feledkezzünk el róla, hogy ez is kedvezőbben adózik, mint a bér, vagy szintén lehet még alkalmazni esetleg az adómentes juttatásokat. Ilyenek lehetnek a kulturális vagy sportbelépők, vagy akár óvodai, bölcsődei támogatások is, de természetesen, hogyha munkaerő megtartásról beszélünk, akkor azért átgondolandó, hogy sportbelépővel vajon mennyire tudjuk magunkhoz láncolni az adott munkavállalót, hát vagy a másik oldalon mennyire fogja úgy érezni, hogy ő egy bérkiegészítést kap azzal, hogy mondjuk színházba elmehet.
Hát megkérdezi, hogy szerinted én kövér vagyok, mondja annak a HR vezetőnek, aki sportprogramokat próbál ugye neki juttatásként adni, és akkor ez egy csapda helyzet, de ennél lényegesen komolyabb a kérdés, amit boncolgatunk, mégpedig azért, hogy ez nem véletlenül van így. Hát ezek a kedvező adózású ilyen bónusz csomagok, hát nyilván szerencsétlen munkavállaló ezekre van rákényszerítve, mert a cégnek ezek a legjobbak. Ha meg ezektől eltér, akkor meg annyi adót kell utána fizetni, hogy nem biztos, hogy megéri neki. Szóval egy kicsit egy ilyen csapda helyzet ez.
Ez alapból így van, viszont azért vannak erre már jobb megoldások is, amikor tényleg megéri egy kicsit jobban tervezni, illetve hosszú távon gondolkodni, mert azért a magyar adózási, illetve jogi környezet lehetőséget teremt arra is, hogy hosszú távon motiválhassuk a munkavállalókat. És azt kell, hogy mondjam, hogy talán az elmúlt időszak egyik sláger terméke az úgynevezett MRP, vagyis a munkavállalói résztulajdonosi program, ami igaz, hogy jóval összetettebb, mint mondjuk egy bónuszrendszernek a kidolgozása, azonban hosszú távon sokkal jobban motiválhatja a munkavállalókat, illetve ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy érdekelté is teheti a társaságnak az eredményes működésében.
Ehhez részvénytársaságnak kell lenni, gondolom a cégnek, nem?
Az MRP-t az főleg igen részvénytársasági formára találták ki, azonban a legutóbbi módosítások eredményeként...
Mert bocsánat, mondjuk el, mit is jelent a mozaik szó, tehát kezdjük ott, igen, vagy
részvényből. Az MRP az a munkavállalói résztulajdonosi program, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók tulajdonossá válnak a cégben, természetesen nem közvetlenül, hanem az úgynevezett MRP szervezeten keresztül. Ez azt jelenti, hogy létre kell hozni egy MRP szervezetet, ez részesedést tud szerezni a társaságban, és azon keresztül kifizetéseket lehet teljesíteni az abban tag munkavállalók részére.
És egy jól működő cégnél dolgozni, és abban részesedést kapni, az motiváló mindenkinek. Mekkora?
Talán nem.
Ugye a 90-es évek elején volt ennek már egy hát talán reneszánsz az túlzás, egy fölfutás, aztán keveset hallottunk róla, és most ismét újra. Miért?
Így van, elkezd visszaszivárogni ismét az MRP. Hát részben amiatt, amiket az elején említettünk, hogy alternatívákat kell keresni, illetve motiváltá kell tenni a munkavállalókat. Viszont ha megengedett visszakanyarodni a kérdésedre, alapvetően valóban részvénytársaságokra találták ki, azonban speciális szabályok alapján most már egyrészt KFT-kre is lehet alkalmazni, illetve arra is lehetőséget teremt az MRP szervezet, hogy külföldi anyavállalat esetén az abban való részesedést is az MRP keresztül lehessen megszerezni.
Akkor vegyük végig az adózását ennek a formának?
Ugye minden ilyen típusú juttatásoknál külön kell választanunk a nagyon leegyszerűsítve a szerzést, a tartást, illetve az értékesítést, és az MRP-nek az egyik előnye, főleg így a bónuszprogramokkal, illetve a dolgozói részvényekkel összevetve, hogy a szerzéskor nincsen semmilyen adóterhe, tehát hogyha a megfelelő formát létrehozzuk és a struktúrát felépítjük rá, akkor azzal, hogy a munkavállalók belépnek az MRP-be és részesedést szereznek ebben, nincsen nekik adózási kötelezettségük, úgyhogy ez már is egy óriási adóelőny.
És hogyan működik a gyakorlatban a munkavállaló szemszögéből nézve?
Ugye a munkavállalónak hosszú távon részt kell ebbe vennie, tehát ezt a társaság el tudja dönteni, hogy milyen időhöz köti azt, hogy részesedéssel kell rendelkezni ebben a bizonyos MRP szervezetben, viszont ugye ahogy a társaság, hát remélhetőleg termeli a profitot, és adózott eredménye van, ugye ebből értelemszerűen az MRP szervezet is részesülni fog, mint a társaságnak az egyik tulajdonosa, így ezen keresztül akár osztalékjövedelmet is juttathat a munkavállaló számára, ami már is egy sokkal kedvezőbb adózási konstrukció, mint hogyha munkabérrel élnénk, hiszen a tőkejövedelmeket összességében csak személyi jövedelemadó terheli, illetve a szociális hozzájárulási adó, aminek viszont van egy felső korlátja, ami hát elsősorban egy magasabb bérezési sávba eső munkavállalónál, hogyha ezt meghaladja, akkor már nem is fizetendő, úgyhogy itt sokkal motiválóbb és több kerül kézbe a nap végén.
Hogyha a dolgozó elmegy a cégtől, akkor kiszáll ebből a rendszerből? És akkor, mert ha valaki nyilván részvényt kap, akkor azt viszi magával.
Igen, akkor itt jön ez a külső üzletrész tulajdonos problematikája, ami mezőgazdászként oly sok felfájást okoz embereknek, úgyhogy ez a része is rendezett, hogy oké, megbecsültünk eddig, te mégis úgy döntöttél, hogy elhagyod a céget, akkor ezt visszaveszik, vagy, és ennek van-e valami adóvonzata, ez így megtörténik, akár annak a szempontjából, aki eladja a papírjait, és annak a szempontjából is, aki ezt visszaveszi.
Alapvetően mindegyikre lehetőség van, tehát ez tényleg a konstrukciónak a kiépítésétől függ. Alapvetően azt is elmondhattam például, hogy örökölhető a részesedés, viszont még egyszer nagyon fontos azt tisztázni, hogy nem közvetlenül a társaságban áll fent a részesedés, hanem az MRP szervezetben. Tehát a társaságban a részesedéseket mindig az MRP fogja birtokolni, és ugye a tagok pedig az MRP-n keresztül tudnak juttatáshoz jutni, de ezt le lehet szabályozni, hogy visszaváltani köteles, értelemszerűen akkor megint beléphet egy adózási pont, hogyha ugye eladja az MRP-ben fennálló részesedését, de akár meg is tarthatja, illetve hát egy nem kívánatos haláleset esetén az örökösökre is átszállhat. Ez mind a felépítésnek és a konstrukciónak a függvénye.
Oké.
Okay. Oké. Okay.
Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Nagyon klassz, meg igen elgondolkodtató, hogy lépjünk túl a sportbérleten kívül, mondjuk akkor inkább egy részvényt adjunk a dolgozóknak. Ne nézzen ránk így Szoller Andi.
A részesedési
programban. Ne nézzen így ránk Szoller Andi, a Millás reggelének még nincs MRP programja, de ez egy ilyen gondolatindító beszélgetés.
Pontosan ez az.
Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánok.
Én is köszönöm, szép napot mindenkinek. Szervusz.
Dr. Menczer Kis Gellérttel, a Leitner partnerével, vezető tanácsadójával beszélgettünk.